a politikai felelősséget ebben az eljárásban ténylegesen is, nem csak szimbolikusan, hanem ténylegesen is az igazságügyi miniszternek kell vállalni, és nyilván az igazságügyi miniszteren keresztül a kormány is érintett. Ide kapcsolódnak azok a diskurzusok, amik arról szólnak, hogy akkor a önállósággal rendelkezik az államfő, hogy döntsön arról, hogy mit ír alá és mit nem ír alá. Annyira ismerik a Fidesz politikáját és kommunikációját már, hogy tudjuk, hogy nem a hibák beismerése és az elnézést kérés politikai eszközeihez folyamodnak, amikor ilyen esetek történnek.
Ugye ilyenkor mindenki felteheti magának a kérdést, hogy választóként mit vár a pártoktól, azt, hogy mindenáron a Fidesz leváltása, vagy az, hogy próbáljanak önállóan politizálni.
Hangosítunk. A Magyar Hang heti podcastja.
Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, én Katona Marian vagyok, a Magyar Hang munkatársa. Megjelent a legfrissebb Magyar Hang, mégpedig a 300. lapszámunk, mi ennek egyébként rendkívül örülünk, úgyhogy jön a szokásos lapajánló is. Nem kérdés, hogy az elmúlt napok legforróbb ügye a Novák Katalin körül kialakult botrány, az újságban számos írásban is foglalkozunk ezzel a kérdéssel, de fontos elmondani, hogy ezt a műsort pénteken rögzítjük, az események pedig eléggé pörögnek. Jelenleg ott tartunk, hogy Orbán Viktor alkotmánymódosítást javasolt, hogy ne kaphassanak kegyelmet azok, akik gyerekek ellen követnek el bűncselekményeket. Ezt egyébként többen is úgy értelmezték, például Török Gábor politológus, hogy az államfő sejem zsinort kapott. Szóval itt tartunk most, és ennek szellemében fogunk beszélgetni Erkis Kornéliával, aki az újságban is ezzel a témával foglalkozott, illetve itt lesz még Hutter Marianna, ő ugyanis bejutott a Biodómba, és erről fog mesélni, de érinteni fogjuk a közelgő választásokat is. Még mielőtt belekezdenénk a lapajánlóba, azt kérném, hogyha még nem tették, akkor iratkozzanak fel YouTube csatornánkra, hogy ne maradjanak le egyetlen műsorunkról, vagy pedig új videónkról sem, illetve arra is bíztatunk mindenkit, hogy vegye meg a Magyar Hangot, ha pedig tetszik, akkor fizessen is előre, hiszen mi addig tudjuk az újságot elkészíteni, addig tudjuk a műsorainkat elkészíteni, ameddig vannak olvasóink, előfizetőink és támogatóink. Nekik ezt egyébként nagyon köszönjük. Most pedig akkor már az újság, február 9-e péntektől kapható a legfrissebb Magyar Hanga, címlapon pedig Pásztor Elzsi, vagy ahogy a legtöbben talán ismerik, a Szomszédok Janka nénie. Pető Tibor beszélgetett vele, és igen keményen nyilatkozott a jelenlegi rendszerről, arról, hogy szerinte a színészeket ma semmibe veszik, de férje alkoholizmusa is szóba került, ez egy terjedelmes interjú, megtalálják a labban. Készült interjú Steinmetz Ádámmal is, ő ugye olimpiai aranyérmes vízilabdázó, de a Jobbiknak is országgyűlési képviselője volt 4 évig. Nos, maradt a politikai pályán, hiszen Somogy megyében egy mozgalmat alapította. Grimm Balázs ezért meg is kérdezte tőle, hogy miért érezték fontosnak, és egyáltalán milyen céljaik vannak, de még a Fidesszel való együttműködés lehetősége is felmerült, ezt is ajánlom. Report. Tompos Ádám Sarkadon járt, ahol 10 000 fő alá csökkent a lakosság, ez pedig kihathat a közelgő választásokra is. Csak néhány hívószó a cikkből. A trónon egy fideszes lemezlovas, aszfaltra nincs pénz, a cigánysággal pedig nem foglalkozik senki. Részletek a Magyar Hangban. Az Európán végig söprő gazdatüntetésekkel is foglalkoztunk. Arató László brüsszeli tudósítónk írt a jelenségről is, arról, hogy milyen kézzelfogható eredményeket hoztak már a tiltakozások, de arról is, hogy felsejlik a háttérben az óriási lobbyerővel rendelkező növényvédőipar is. Sok fotóval, ez is az újságban. Molnár Csaba ezúttal is tudományos témával foglalkozott, mégpedig arról írt, hogy valószínűleg sosem lesz konszenzus arról, hogy mi okozta a borzasztóan rossz magyar halálozási adatokat a COVID idején. Van ugyanakkor olyan adat, amelyet nem lehet manipulálni, ez pedig a többlethalálozás. Kijött most ennek kapcsán egy friss tanulmány, a labbal erről is olvashatnak. És akkor a végére a szokásos publicisztikák. Természetesen a Novák Katalin kapcsán kirobbant pedofil botrány számos szerzőnket megihletett, így az Álláspontban szerető Szabolcs a Bukott Elnök címmel írt erről, de Reihert János is foglalkozott a témával, ahogy Koncz Tamás is. Ezeket egyébként a címlapon úgy foglaltuk össze, hogy Pedofidesz, Novák Katalin szégyene. De ezúttal is írt természetesen Puzsér Robert, Dévényi István, vagy éppen Verebes István is. Az ő publicisztikáikat és sok más szerző cikkét is elolvashatják a Magyar Hangban, most pedig jöjjenek a vendégek. És akkor Erkis Kornéliával kezdünk. Szia, köszönöm, hogy eljöttél.
Szia, én köszönöm a meghívást, és köszöntöm a hallgatókat is.
Ahogy a felvezetőben is mondtam, Novák Katalin botrányáról fogunk beszélgetni, és azt is elmondtam, ami nagyon fontos, hogy pénteken délután vesszük fel ezt az adást, vagyis elképzelhető, hogy amikor önök hallgatják, akkor már egy kicsit előrébb vagyunk az eseményekben, mert hogy itt tényleg most nagyon turbulensen történik minden, úgyhogy igyekszünk mi is egy kicsit ilyen általánosságban, vagy inkább jövőbe tekintően beszélgetni. És talán azzal kezdeném, hogy amikor kirobbant ez az egész ügy, ez ugye több mint egy héttel ezelőtt volt, én őszintén szóval nem gondoltam volna, hogy eljutunk idáig, és nem azért, mert egyébként nehéz lenne a normális menete a dolgoknak, hanem egyszerűen egy ilyen szomorú tapasztalat, hogy ebben az országban mikor és minek van következménye. Te egyébként ezt sejtetted, vagy benned meg volt ez, hogy ez idáig fajulhat? Tehát, hogy lehet, hogy mégiscsak vannak ilyen nemzeti minimumok ebben az országban?
Hasonló tapasztalatokról tudok beszámolni, mint amikről te is. Hát az első napokban valahogy nem lehetett pontosan érezni, hogy ez a dolog mekkorát fog szólni, de amikor ugye elkezdtek részletek kiderülni erről az egész ügyről, akkor már érezni lehetett, hogy ez komoly, és az elmúlt 2-3-4 napban főleg, de szerintem már vasárnaptól azt lehetett érezni, hogy nagyon-nagyon komoly. Nekem az elmúlt 2 napban, tehát így csütörtökön, pénteken sokszor volt az a nagyon erős érzésem, hogy ő le fog mondani, mert az imázsa akkora csorbát szenvedett, hogy az a kérdés is fölmerül, hogy egyáltalán neki személyesen politikusként ebben a pozícióban van-e még értelme folytatnia, hiszen az ő imázsa talán még erősebben kötődik a gyermekekhez, a családokhoz, mint amennyire egyébként a Fidesz narratívája, tudjuk, hogy az is kötődik ezekhez a kérdésekhez és a gyermekvédelemhez, de azt gondolom, hogy Novák Katalin esetében ez fokozottan igaz. Aztán megtörtént a miniszterelnök bejelentés a tervezett alkotmány módosításról, és most itt ülünk péntek délután, és természetesen nem vagyok biztos abban, hogy le fog mondani, de ez az erős érzésem, ez továbbra is megvan.
Hát igen, ugye a miniszterelnök bejelentését az sokan ilyen sejem zsinórként értelmezték, hogy tulajdonképpen megkapta Novák Katalin a sejem zsinort, ami azért eléggé méltatlan, hogy mindez ez egy 51 másodperces Facebook videóban történik, bár, és egyébként erre Tompos Ádám kollégánk hívta fel a figyelmet még egy Koffeinbe, amit a napokban írt, hogy igazából az is, hogy ő köztársasági elnök lesz, az is egy kormányinfón, egy újságírói kérdésre volt lényegében egy bejelentés. Tehát, hogy már a bejelentés is méltatlan volt, ha pedig tényleg ez a sejem zsinór, akkor azért ez is méltatlan, nem?
Igen, azt gondolom, hogy az államfői tisztséghez semmiféleképpen nem illenek ezek a fajta gesztusok, és azt sem gondolom azért kevéssé méltatlannak, hogy erre az egész dologra úgy kerül sor, hogy bár valóban Novák Katalin hozta ezt a kegyelmi döntést, mert ez a köztársasági elnök szabadságában áll, bármit dönthet, azért szerintem jóval kevésbé van mögé téve az az információ, hogy de az igazságügyi miniszter terjeszti fel a kegyelmi kérvényeket a köztársasági elnökhöz, és hogyha kegyelmet ad a köztársasági elnök, akkor Varga Juditnak kell ezt ellenjegyezni, enélkül nem érvényes a kegyelem, tehát gyakorlatilag itt a politikai felelősséget ebben az eljárásban ténylegesen is, nem csak szimbolikusan, hanem ténylegesen is az igazságügyi miniszternek kell vállalni, és nyilván az igazságügyi miniszteren keresztül a kormány is érintett. Ehhez képest, mivel ugye azért is, mivel a közönség fejében valószínűleg az elnöki kegyelem, mint mondtam, azért joggal a köztársasági elnök személyével és arcával kötődik össze. Ehhez képest most ennek az egész folyamatnak a felelőssége Novák Katalinra, kizárólag Novák Katalinra és az ő arcára hárul. Hiába említik meg az igazságügyi minisztert sokszor, azért az a helyzet, hogy érzékeljük a közbeszédből, hogy mégiscsak elsősorban az államfőt teszik ezért az egészért felelőssé, miközben ez nincs így, és ugye ismerjük azokat a diskurzusokat, amik arról szólnak, hogy Magyarországon az elmúlt 12 évben a Fidesz-es többségű parlament által megválasztott államfőknek vajon mennyi politikai önállósága, mennyi autonómiája van, mennyire dönthetnek szabadon arról, hogy aláírnak törvényeket, vagy visszaküldik őket, hogy megadnak a kegyelmeket, vagy pedig adott esetben a igazságügyi miniszter javaslata ellenére is tagadják a kegyelem megadását, hogy ebben mennyire önállóak, azt nem igazán tudjuk. Az a nagyon erős feltételezés él a kormánykritikus nyilvánosságban, hogy egyáltalán nem. Na most mindezeket figyelembe véve, véve azt gondolom, hogy igen, némiképpen méltatlan ez az eljárás ebből a szempontból. Azzal együtt, hogy szeretném hangsúlyozni, hogy a döntést valóban a köztársasági elnök hozza meg.
Igen, és talán akkor azt is szögezzük itt le, hogy attól függetlenül, hogy mindeketten azt mondjuk, hogy méltatlan maga az eljárás, ahogy ez zajlik, ez semmiféleképpen nem jelenti azt, hogy olyan szempontból ne érezhetnénk jogosnak, hogy az a kegyelem, amit Novák Katalin aláírt, meg ugye hát Varga Juditnak is volt benne bőven része, az teljességgel elfogadhatatlan, és ilyet nem lehet csinálni. Tehát, hogy itt nehogy úgy tűnjön, hogy mi most itt megsajnáltuk volna nagyon az államfőt, mert tényleg az az aláírás, az alapvetően nem futhat ki máshova, mint hogy távoznia kell a posztjáról. Viszont nagyon jó, hogy itt Varga Juditot szóba hoztad. Ugye róla már úgy beszélünk, hát szerintem már bőven hetek óta, mint hogy ő lesz a Fidesz EP listájának vezetője. Ez egyébként még nem hivatalos. Szerinted ezek után meglépi ezt a Fidesz, hogy tényleg őt teszi listavezetőnek?
Nem mernék jóslatokat megfogalmazni ezzel kapcsolatban, azért az nyilvánvaló, hogy a Varga Judit érintettsége az, ahogy ez a történet haladt előre, az egyre inkább előtérbe került. Azt gondolom, hogy már valamennyire a közvéleményben is sikerült bevinni ezt a talán a széles nyilvánosságban kevésbé ismert, vagy kevésbé tudatosan kezelt információt, hogy igen, valóban ő ellenjegyezte ezt a kérelmet. Szerintem ezt nem lehet előre megmondani, hogy vajon őt is magával rántja ez az egész történet. Azt azért ilyen értelemben érdemes megjegyezni, hogy ő már a Völner Sárvel ügy kapcsán is számára nagyon kellemetlen kontextusba került. Távozott is az igazságügyi miniszteri posztról, elvileg azzal az indoklásra, hogy az EP listát készül vezetni, és emiatt válik meg a miniszteri posztjától. Ezt nem tudjuk igazából, hogy mi motiválhatta, de nyilván az, hogy a Völner Sárvel korrupciós botrány idején igazságügyi miniszter volt, és ez az ő minisztériumában zajlott, az nem javít a helyzetén, úgyhogy talán ez az utóbbi szempont az, ami miatt azt gondolom, hogy ránézve is lehet esetleg súlyosabb következménye az ügynek, hiszen már nem érintetlen az ő imázsa sem.
Igen, és te szoktál ezért foglalkozni európai politikával is. Lehetnek arról jóslataink, hogy Európában ezek után hogy fogadhatják őt?
Nyilvánvaló, hogy azért a magyar kormány népszerűségén az európai partnerek körében számos csorba esett az elmúlt években. Az egy nagyon érdekes kérdés, hogy mennyire érdeklődnek külföldön ez iránt, az egész ügy iránt. Ugye azt mindenki tudja, hogy általában az államfőknek, köztársasági elnököknek van kegyelmezési joga, tehát hogy ez nem egy kizárólag magyar intézmény. Magyarországon szerintem azért váltott ki ez ekkora vihart, mert már mondtuk is, hogy annyira ellentétben áll a kormány által mantrázott gyermekvédelminek nevezett narratívával, és annyira nem illik ahhoz az egész társadalom képhez, amit a Fidesz-Novák Katalinon keresztül is sugalt, hogy ez belpolitikailag természetszerűen nagyot üt. Kérdés, hogy mondjuk ezt a fajta hatást, ezt mennyire érzékelik mondjuk egy másik országban. Szerintem ez egy érdekes kérdés, nem tudom. Nyilvánvalóan előnyére nem válik természetesen ez az ügy Varga Juditnak. Nem tudom, hogy nemzetközi szinten ez mennyire válik ez a dolog érzékenyé.
És egyébként, ha már itt beszélünk nem csak Varga Juditról, hanem akkor beszéljünk már eleve a Fideszről is, hogy vajon a Fideszre ráéghet-e, és akkor itt gondolok egyrészt arra, amit te is mondtál, hogy ugye a Fidesznek az identitásához tartozik a családvédelem, a gyermekvédelem, aminek most ez a döntés, ez ugye borzalmasan ellentétes ezzel. És ugye az is látszik, hogy Orbán Viktor, amikor bejelentette ezt a bizonyos alkotmánymódosítást, lényegében a kormány meg a Fidesz ezzel előre menekült, hogy akkor ők már pedig tisztázzák, hogy nem, a pedofiloknak nincs kegyelem, a szempont, így fogalmazott a miniszterelnök is. Tehát, mint hogyha ők már előre próbálnák elmondani, hogy hát ők azért egészen más gondolnak, mint az államfő. Hogy ez vajon elég lehet így a kormányzati nyilvánosságon átvinni ezt az üzenetet, vagy vajon a Fidesz is szenvedhet-e csorbát?
Biztos vagyok benne, hogy szenvedhet csorbát, tehát ez annyira elmondtuk legalább háromszor, hogy annyira ellentétben áll azzal az üzenettel, amit ők sugallnak a választók felé, hogy igen, természetesen szenvedhet csorbát, bár azt is mondtuk, hogy ugye azért az látszik, hogy elsősorban Novák Katalin imázsa az, ami a legnagyobb csapást szenvedi, azért nyilván a választók tisztában vannak azzal, hogy ő is a Fideszhez tartozik. Nyilván most hivatalosan államfőként nem tartozik a Fideszhez, de a Fidesz családügyi minisztere volt, ezzel szerintem minden választó tisztában van, aki tisztában van azzal, hogy ő a köztársasági elnök, ezzel is tisztában van. Tehát azt gondolom, hogy igen, emiatt a két dolog miatt mindenképpen lehet hatása. Nyilván most készülnek belső mérések, hogy a kormánypártok népszerűségét ezt hogyan érinti, valószínűleg ez befolyásolja azt a döntést is, hogy felszólítják, presszionálják nyíltan, vagy a háttérben Novák Katalint esetleg arra, hogy mondjon le. Az alkotmány módosítást illetőleg, ami ugye arról szól, hogy a jövőben nem lehetne olyan bűncselekmények elkövetőinek elnöki kegyelmet adni, akik szándékos bűncselekményt követtek el kiskorúak ellen. Ez valószínűleg alkalmas a választók bizonyos rétegeinek megnyugtatására. Ugye sok olyan kommentet olvashatunk a közösségi médiában is, hogy igen, valóban, de meg nem történté tenni, nem tudja ezt az egészet. Tehát azt gondolom, hogy egyfajta vészmegoldás születhetett, és szerintem ez abból az okból született, mert nem tudták azon a ponton még eldönteni a kormányban azt, hogy mi lenne a legjobb megoldás a számukra, az, hogyha Novák Katalin lemond, és ahogy te is mondtad, hát ez egy szükségszerű következmény lenne, de egyben beismerése is annak, ami történt, és annyira ismerik a Fidesz politikáját és kommunikációját már, hogy tudjuk, hogy nem a hibák beismerése és az elnézést kérés politikai eszközeihez folyamodnak, amikor ilyen esetek történnek, hanem lehetőleg igyekeznek abban a színben föltüntetni magukat, mint aki ott se volt, hogy pongyolán fogalmazzak.
Igen, egyébként ez az alkotmánymódosítás, amit ugye Orbán Viktor bejelentett, illetve a parlament oldalán már olvasható is a konkrét szöveg. Nekem ez egy kicsit igazából úgy tűnik, de talán ezt már mások is mondták, hogy mint hogyha az lenne benne, hogy hát bár mindenki tudja, hogy pedofilnak nem adunk kegyelmet, de akkor jó, most akkor le is írjuk. Ez mindenféleképpen egy ilyen furcsa. Viszont most akkor, mint jogászként kérdezlek, hogy mennyire van az rendben, hogy az államfőnek megvan ez a joga, egyébként nem túl sok joga van az államfőnek, azt azért szögezzük le, de ez a joga megvan, hogy kegyelmet adhat, és ezt most elkezdjük szűkíteni. Tehát, hogy akkor szóba kerülhet az, hogy akkor mi lesz a következő, akkor gyilkosnak lehet kegyelmet adni, nem tudom, terroristának lehet kegyelmet adni, tehát hogy ez kinyit egy kaput, ez rendben van, ez így?
Mint jogász azért tudok eleve nehezen válaszolni erre a kérdésre, mert mondtam is, hogy ez egy vészmegoldás, én annak tartom, tehát hogy egy politikai megoldás született egy politikai problémára. Ugye ezt azért elég sokszor látjuk a Fidesztől, hogy akkor jogalkotásra kerül a dolog, akkor annak gyakran ilyen fajta motivációja van, és akár hirtelen, és olyan jogszabályokat is, amiket sok más országban megfontoltabban szoktak módosítani, módosítanak annak érdekében. Ugye rengeteg alkotmánymódosítás is azt tükrözi, különböző, nagy részben különböző felmerülő politikai igényeket próbáltak ezek a módosítások kielégíteni. Most is ez a helyzet. Volt egy olyan jellege a köztársaság elnöki kegyelemnek hagyományosan, hogy az valóban nincs semmi által se korlátozva. Nem azért, mert hogy bizonyos embereket nem tartunk bűnösnek, akiket elítéltek, akit jogerősen elítéltek, azt természetesen annak tartjuk. Arról van itt szó, hogy ugye a büntetés alól különböző személyes indokok, hogy súlyos betegség, volt egy olyan eset, amikor például három fogyatékkal élő gyermekről gondoskodott az elítélt, tehát hogy ilyen indokokból szoktak általában kegyelmet adni, legalábbis hivatalosan. Ezt a köztársasági elnök teljesen maga dönti el, de azt gondolom, hogy az, hogy gyermekeket nem lehet bántani, a körül rendkívül erős társadalmi konszenzus van, és kicsit azt látjuk szerintem most Novák Katalin kegyelmezési ügyével kapcsolatban is, hogy ez a konszenzus az áttörte a politikai határokat is. Olyanok is helytelenítették ezt a döntést, akik egyébként politikai szempontból maximálisan az államfő mellett állnak. Ugye azt látjuk, hogy a civil tanácsadó testületének az egyébként nyilvánvalóan hozzá lojális, vagy szimpatizáló tagjai is sorban úgy érzik, hogy távozniuk kell ebből a tanácsadó testületből, és nem ők az egyetlenek, akik egyébként lojálisak vagy szimpatizálnak az államfővel, és mégis helytelenítik nyilvánosan is akár ezt a döntést. Tehát ez áttört egy ilyen gátat.
Igen, erre utaltam az elején is, hogy ez az egyfajta nemzeti minimum, amit sokszor hiányolunk, hogy olyan ez az lehet-e. És akkor végül egy záró kérdés, ami egy kicsit naívnak fog hatni, egyébként azért, mert az is. Szerinted valaha meg fogjuk tudni, hogy itt valójában mi történt? Tehát ugye mióta ez az ügy kiderült, azóta megy a találgatás, sőt már ilyen nagyon komoly összeesküvés elméletek is vannak, hogy vajon miért írta alá Novák Katalin ezt a kegyelmi kérvényt.
olyan mértékű információhiányban szenvedünk az ügyel kapcsolatban, hogy egyáltalán nem vagyok meglepődve azon, hogy különböző már összeesküvés elméletnek is beillő elméletek kapnak lábra. Tehát nem tudjuk, hogy pontosan mi történt, és ez valahol talán egy hiányosság, és legalábbis a nyilvánosságban sokaktól halljuk ezt, hogy ez egy hiányosság, hogy végül is a köztársasági elnök feladata lett volna az, hogyha már így alakult ez a dolog, akkor ezt hitelt érdemlően megindokolja, hogy ez a dolog miért történt. Ide kapcsolódnak azok a diskurzusok, amik arról szólnak, hogy akkor a önállósággal rendelkezik az államfő, hogy döntsön arról, hogy mit ír alá, és mit nem ír alá. Azok, akik úgy gondolják, hogy nem rendelkezik önállósággal politikai okokból, azok nyilvánvalóan azt mondják, hogy természetesen ezért írta alá, de igazából ezt nem tudjuk. Az egy nagyon erős érv, és azt gondolom, hogy mindenképpen meg is áll a tények világában is, nem csak az elméletek világában, hogy azért nagyon nagy esély volt arra, hogy ez nem fog kiderülni. A Társaság a Szabadságjogért ezt perre vitte egy alkalommal, hogy megkapassa Schmidt-Pál kegyelmi aktáit. Nem jártak sikerrel a bíróságon, tehát ez nagyon régen stabilan így van, hogy csak a kegyelmi ügyeknek a töredéke kerül nyilvánosságra, többiekről nem tudunk. Ugye Novák Katalin 400-nál is több kegyelmi kérvényt kapott 2023-as évben, ebből 40 esetben kegyelmezett meg az elítéltnek. Tehát azt gondolom, hogy ehhez képest azok az esetek, amik kiderültek, ugye Budaházi György, amit nem is akartak titokban tartani, meg nyilván nem is lehetett volna, és a mostani eset, illetve egy harmadik eset, amit a HVG-nak sikerült feltárnia, azért ez a töredéke csak a kegyelmi döntéseknek. Tehát azt gondolom, hogy joggal számíthatott mindenki arra, hogy ez a dolog nem fog napvilágra kerülni. Ez azon kevés dolgok egyike, amiket viszonylag biztosan lehet állítani. És azzal kapcsolatban, hogy miért írta alá Novák Katalin, hát igen, nehéz megmagyarázni. Tehát, hogyha a morális szempontokat nézzük, a saját politikai pályájával kapcsolatos kockázatot, még akkor is, hogyha valószínű volt, hogy ez nem derül ki, akkor ez nehezen érthető meg. Még akkor is nehezen érthető meg, hogyha egyébként tudjuk, hogy az a szokás már nagyon régen, hogy az igazságügyi miniszter javasolja, hogy kinek adjon az államfő kegyelmet, és az államfő javaslatnak megfelelően szokott eljárni általában.
Igen, minden esetre mi még azért nem adjuk fel és várjuk, hogy hát ha egyszer kapunk erre bármifajta magyarázatot, bár elég szkeptikus vagyok ezzel kapcsolatban. Minden esetre a legfrissebb Magyar Hangban írtál az egész ügynek a hátteréről, illetve ennek az egész kegyelmezési folyamatnak a hátteréről. Biztosan fogunk még ezzel foglalkozni az újságban is, illetve a hang.hu oldalon tényleg folyamatosan nyomon követjük, hogy éppen mi történik. Kornélia, köszönöm szépen, hogy beszélgethettünk.
Én köszönöm a meghívást.
És akkor Hutter Mariannával folytatjuk. Szia, köszönöm, hogy eljöttél.
Köszönöm szépen a meghívást.
Egy nagyon érdekes helyszínre jutottál be, mégpedig a Biodomba. Ezt, aki Budapesten szokott járni-kelni, valószínűleg láthatja kívülről, ugye hatalmas építmény. Esténként az látszik, hogy rendkívül ki van világítva, meg hát azt is tudjuk, hogy nagyon komoly politikai vita van körülötte. De ezt talán inkább mondd el te.
Azért volt különösen érdekes bejutni a Biodomba, mert ezt alapvetően nem lehet látogatni, ugyanis nem nyitották meg az emberek előtt. Ugye még jó pár éve az előző fővárosi vezetés, Tarlós István érája alatt az akkori állatkertet vezető Persányi Miklós Orbán Viktorral közösen álmodta meg a Biodómot, ami hát kvázi egy ilyen hatalmas üvegházhoz hasonlítható, egyébként egzotikus állatokat terveztek bele telepíteni, például cápákat, nyilván növényeket, mindent, tehát hogy ez egy ilyen különleges látványosságnak szánták.
Az állatkertnek ugye a része lett volna.
Igen, hiszen ezek egyébként egymással konkrétan ugye a szomszédban vannak, de hát ugye ez egy külön nagy épület lett, és akkor ugye a teteje üvegből van, kicsit ilyen óriás buborékokra emlékeztet, és ugye ott van a Bibi, ezzel azért nem nyílt meg, mert hogy bár műszakilag teljes mértékben elkészült, tehát, hogy igazából meglepő módon csak a berendezés hiányzik. Például ugye, ahogy mondtam, hogy ugye állatokat szeretnének, a műsziklák állítólag nagyon drágák, meg hogy nyilván 100 000 ilyen apró aspektus van ilyenkor, ami, ahogy így életre kéne kelteni ezt a betontömböt most. És ugye itt akadt el a dolog, mert a főváros azt mondja, hogy hát mi ezt nem kértük, ez a kormány beruházása volt, ők fizettek érte eddig is, mi nekünk ezt most fenn kell tartani, de igazából ez jelen állapotában inkább csak a pénzt viszi, egyébként a cikkben szó van arról is, hogy akkor ez így hogy néznek ki az anyagiak, azért is jött az ötlet, hogy menjek oda, mert ugye pár hónapja szó volt arról, hogy akkor beomolhat-e a biodóm teteje, hogy van a fűtés, és akkor gondoltam, nézzük meg, hogy beomlik-e a teteje, és hát azt elárulom, hogy nem omlott be is, hogy szerencsére jelenállás szerint abszolút nem is fog. Ezt egyébként a hőmérséklet szabályozással oldják meg. A távfűtés helyett most gyakorlatilag a fürdővizet keringetik ott, ugye ott van a szomszédban a Széchenyi fürdő, és akkor annak a vizét ott megkeringetik az épületben, ami a kellő hőmérsékletre felfűti. Jelen formájában azért, hiába szép például onnan a naplemente, pont akkor voltam, hogy így valamennyire látszott, de azért elég nyomasztó helyszín, mert ugye hát képzelj el egy nagy épületet, ami üres. Utoljára a János Kórház területén volt ilyen élményem, hogy mintha egy ilyen zombis filmforgatási helyszínén lennék, annyira ilyen posztapokaliptikus érzésem volt nekem, amiatt, hogy egy ilyen tényleg egy óriási kihasználatlan épület, csak páran vagyunk, akik ugye most bejárjuk. Amúgy vannak, akik ott dolgoznak, de dolgoznak ott karbantartók, és egyébként erre is kitérek a cikkben, hogy egyébként mekkora kihívás, meg tényleg olyan sok apró részlet van, amit az ember nem is gondol, hogy egy karbantartáskor figyelnie kell, akár az is, hogy mondjuk milyen szélerősség kell ahhoz, hogy az emberek utána megnézzék, hogy rendben van-e még a tetőszerkezete a biodómnak, tehát hogy nagyon sok ilyen apró kis részlet van, ami egyébként nekem számomra nagyon érdekes volt, és az is nagyon érdekes, hogy például milyen apró feladatokat kéne megcsinálni, hogyha ezt egyszer, bár nem úgy áll a dolog, de befejeznék. Ugye azért sincs a biodóm befejezve, mert ugye akkor, ahogy mint említettem, a főváros azt mondja, hogy hát ezt a kormány kezdte, fejezze is be.
Mennyi pénzre lenne egyébként szükség? Tehát itt milyen összegekről beszélünk?
Hát több milliárd forint. Egyébként írok arról is, hogy még egy 2020-as tanulmánybeslés alapján például mennyire lenne szükség, de egyébként azt mondták, hogy az is, hogy akár csak részlegesen egyes kinti kifutók megnyílhassanak, az is sok pénzbe kerülne, és hogy ami nyilván, ami egy fővárosnak kifizethetetlen, az egy kormánynak ideális helyzetben egy apró pénz lenne ugye a költségvetésből, viszont most nyilván ugye mindenhol mindenki szorult helyzetben van, és a kormánynak se nagyon áll szándékába ezt saját magának befejezni. Azért is szomorú a dolog, mert hát egy annyira jó helyen van ez az épület, és hogyha már megépült. Engem a helyszínen egyébként a Bőszanet főpolgármester helyettes vezetett körbe, ő úgy fogalmazott, hogy ez egy ilyen mennyire megalomán és fenntarthatatlan beruházás, de hát ugye nyilván, hogyha ez már ott van, most gondolom lebontani nem fogják.
Valószínűleg az igen, az még
többbe kerülne, igen. Úgyhogy akkor már kéne vele valamit kezdeni, de hát ez most egyáltalán nem úgy áll, hogy ez most így, meg főleg így most a választások előtt, hogy ez prioritás legyen, ez nem így tűnik a feleknél, úgyhogy szomorú, mert egyébként tényleg óriási, és valamit kéne vele kezdeni. Ez így pazarlás egy ennyire értékes belvárosi területen.
De akkor ezek szerint arra nem kaptál semmi fajta információt, hogy itt tényleg mikor lehet egyáltalán, eljöhet-e az az időpont, amikor az eredeti terveknek megfelelően tényleg mondjuk állatok meg növények lesznek benne?
Szó volt róla, de nekem azt mondták, ennyit akkor megosztok a cikkből, hogy nincsenek tárgyalások, amik most előre mozdítanák a helyzetet a kormányzat és a főváros között.
Akkor erről minden részletet meg lehet találni a legfrissebb Magyar Hangba írt cikkedben, viszont már te is egy kicsit említetted, vagy kitértél arra, hogy ilyen hamarosan választások közelednek, júniusban lesznek ugye az önkormányzati választások, meg az európai parlamenti is, de most inkább maradjunk az előbbinél. Azt olvasóink, hallgatóink talán már tudhatják rólad, hogy sok cikkben foglalkozol ugye a belpolitikai helyzettel, ezt mondjuk egyébként úgy fogalmaznám, hogy igazából háttérbeszélgetésre jársz ebben a mostani időszakban. Egy picit tudsz arról mesélni, hogy te hogy látod ma jelenleg mondjuk az ellenzék helyzetét, mert a Fideszről nehezebb lenne beszélni, tehát hogy az ellenzék helyzetét ma a fővárosban meg fognak egyezni, lesz itt egyesség, mindenki utál mindenkit, mindenki szereti a másikat, klikkesedés van, mert hogy nagyjából, hogy egy átlag újság vagy internetolvasó szerintem ezt így mind el tudja képzelni.
Azt hiszem, inkább mindenki utálja a másikat állapot van, tehát ha belegondolunk, az elmúlt jó sok évben nem nagyon volt olyan választás, ahol az ellenzék lelki érzelmű szavazók nyugodtan hátradőlhettek volna, és azt mondhatták volna, hogy ó, hát milyen időben megegyeztek, és hát már ráfordultak a kampányra. Hát erről most sincsen szó. Például pont az egyik említett háttérbeszélgetésen, amit a Momentum tartott nemrég, azt mondták, hogy időarányosan rosszabbul állnak az egyeztetésekkel, mint 2019-ben, de azért még nem katasztrofális a helyzet. Azt kell tudni, és most kifejezetten a fővárosról beszélek, hogy ott egyébként vannak aktív tárgyalások. Például múlt héten is volt egy megbeszélés a pártok között a Jobbik kivételével. Kérdés, hogy ezek hogyan, milyen formában folytatódnak, de muszáj lesz valami fajta egyességre jutniuk, már csak az idői nyomás miatt is, hiszen aztán, ugye, hogy közeledik a választás, vannak határidők, tehát, hogy ezt nem lehet a végtelenségig húzni. De valóban egyébként már bőven érezni, hogy kampány van. Most is egy háttérbeszélgetésre megyek innen, tehát, hogy most csak azért mondom, hogy mindenki igyekszik, ahogy látom, érvényesíteni az érdekeit, a szemszögeit. Utoljára össze volt ehhez hasonló kis pezsgés, de ez most már is sokkal intenzívebb. Előtte pedig, hát nyilván minden halott volt. Ami még nagy kérdés lesz nyilván, azon túl, hogy sok helyi konfliktus van a kerületekben itt Budapesten, nyilván, hogy akkor tényleg elindul-e Vitézi Dávid az LMP színeiben.
Igen, bocsánat, itt megszakítottam, de pont erre akartam én is rátérni, hogy akkor kezdjük így kvázi a fővárosi választás csúcsán, tehát a főpolgármester személyével. Ugye Karácsony Gergely már, hát, hetek, hónapok óta igen magabiztosan nyilatkozik, hogy ő elindul és nyerni is fog. Igaz, akkor még, amikor elkezdődött ez a fajta kommunikáció, Vitézi Dávid még nem került a képbe. De mi az, amit látsz, hogy az ellenzék mennyire sorakozik fel Karácsony Gergely mögött? Ugye az LMP-t már említettük, hogy ők alapvetően Vitézi Dáviddal tárgyalnak, de hogy a többiek beállnak a jelenlegi főpolgármester.
A többiek mögé? Már egyébként mind biztosították őt a támogatásukról. Ugye meg még a Jobbik kivétel, de azért a Jobbik Budapesten annyira sosem volt így tényező, vagy értelmezhető, és hát ezt azt gondolom, hogy ez így is fog maradni. LMP-nél szerintem leginkább azon múlik, hogy Vitézi Dávid mit szeretne. Egyszerűen még egyeztetnek a felek ott is egymással, de én azt gondolom, hogyha ezt a Vitézi Dávid szeretné, és hát azért látjuk, hogy nagyon aktív, és hogy gyakorlatilag minden fővárost érintő közpolitikai kérdésben megszólal, tehát hogy inkább úgy tűnik, hogy ő ezt szeretné, akkor én azt gondolom, hogy ő ebbe bele fog állni. Nyilván az LMP-nek meg fontos, hogy építse saját magát, és kapjon a párt egy önálló arcélt, ugye ők is azok voltak, más pártok mellett egyébként, akik azt mondták, hogy nagyon rossz, hogy így mind feloldódtunk az összefogásban, nem tudtuk megmutatni, hogy mit szeretnénk, és most ők ezt igenis szeretnék megtenni. És hát azért gyakorlatilag azt érzem, hogy mindenkinek az önkormányzati választása hangsúlyosabb, nem annyira az EP, úgyhogy ez is lesz a kampány fő fókuszában. Ha még megnézzük az LMP-t, ugye most például bejelentették, hogy elindulnak a 13. kerületben is a szocialista Tóth József ellen, aki hát nem is ezer éve, de majdnem ott verhetetlen polgármester.
Igen, és pont ez az, ami miatt sokszor megkapják azt a fajta kritikát, hogy ők, mintha valójában a Fidesz szekerét tolnák, hiszen tudjuk, hogy azért az is benne van a levegőben, hogy a Fidesz esetleg valamilyen módon beállna Vitézi Dávid mögé, vagy támogatná, mégiscsak egy fideszes kormányállamtitkára volt. Tehát, hogy mintha az LMP most átsodródna arra az oldalra.
Igen, persze ugye ilyenkor mindenki felteheti magának a kérdést, hogy választóként mit vár a pártoktól, azt, hogy minden áron a Fidesz leváltása, vagy az, hogy próbáljanak önállóan politizálni, mert hogy ha még alapvetően azt gondoljuk, hogy a Fidesz demokratikus úton leváltható, akkor ugye miért ördögtől való, hogy egy párt szeretné megmutatni, hogy mit tud magában. Ugye nyilván ez egy olyan kérdés, amire mindenkinek magának kell a választ megtalálni, azért még vidéken is vannak vitás pontok, gondoljunk például Győrre, nagyon érdekes lesz a helyzet, hogy ott például kirántja félre a kormányt, Fidesz jó eséllyel, bár még ugye nem dölt el semmi, a jelenleg regnáló Dézsi Csaba András fogja indítani, viszont ugye Borkai Zsolt, úgy jaktos, szexbotrányos Borkai is mondta, hogy ő újra fog indulni. Az ellenzék civilek felől indítják volt kollégánkat, Pintér Bencét, aki ugye ott helyben egy újságíró, és akkor ő lesz az egyik civil jelölt, viszont a DK bejelentette, hogy elindítja azt a Glázer Tímeát, aki a 19-es botránya után sem tudta Borkai Zsolt feladatot legyőzni, és például ott is megy a feszültség, hogy akkor most legyen előválasztás Győrben. A DK azt mondta, hogy ők szeretnének, ők erre nyitottak. A Pintér Bence féle egyesület pedig azt mondta, hogy ők viszont annyira alkalmatlannak gondolják a Glázer tímet, hogy tehát még ilyen feltételesen sem hajlandóak vele megmérkőzni. Úgyhogy például az is egy nagyon izgalmas kérdés, hogy akkor ott ki fogja előbb azt mondani, hogy jó, legyen előválasztás, vagy jó, visszaléptetjük a Glázer tímet. Tehát, hogy azért még országszerte lesznek ilyen izgalmas pontok, vagy mondjuk ott van Miskolc is, ott is sokan a regnáló polgármestert támogatják, Veres Pál, de akkor a DK és az LMP azt mondja, hogy ő szerintük túl közel került a Fideszhez, és ők másik jelöltet állítanak. Tehát, hogy azért egyébként a fővároson túl is azért bőven lesznek fontos helyszínek, ahol érdemes figyelni, hogy hogyan alakul a választás.
Persze, főleg, hogyha még azt is ide vesszük, hogy itt ugye olyan nagyvárosok polgármestereiről is szó van, akik 2019-ben nyerni tudtak, és nagy kérdés, hogy akkor meg tudják-e tartani ezt a pozíciót, vagy el kell, hogy búcsúzzon az ellenzék egy újabb ilyen hétfőállástól.
Pontosan, meg ugye nagyon nagy kérdés, hogy amilyen forrónak tűnik az akkumulátorgyárak kérdése, annak vajon ténylegesen mekkora hatása lesz a választásokon. Mondjuk nézzük meg, hogy Debrecenben például, ami ugye szintén egy fideszes bástyaként van elkönyvelve, vajon ott lesz-e bármi érzékelhető negatív hatása a mostani polgármesterre? Tehát, hogy azért sok izgalmat tartogat a választás mindenhol.
Igen, ezzel a témával még nagyon sokat fogunk foglalkozni az elkövetkező hónapokban értelemszerűen. Hát jól elkanyarodtunk a Biodomos cikktől, de talán ez most nem is baj. Minden esetre akkor a fővárosban jelenleg jó részt üresen álló Biodomról a cikked megtalálható a legfrissebb Magyar Hangban. Marianna, köszönöm szépen, hogy itt voltál.
Köszönöm a lehetőséget.
Bízom benne, hogy érdekesnek találták a beszélgetéseket, és ennek alapján sikerült felkeltenünk az érdeklődésüket a legfrissebb Magyar Hang iránt is, amely tehát február 9-e péntektől kapható, a címlapon pedig Pásztor Elzsi, vagyis a szomszédok Janka nénie. Én ismét csak azt kérném, hogyha még nem tették, akkor iratkozzanak fel YouTube csatornánkra, kövessenek minket a Facebookon, az Instagramon, van egy hírlevelünk, arra is feliratkozhatnak, illetve olvassák a hang.hu oldalt. Én kollégáim nevében köszönöm a figyelmüket, találkozzunk a jövő héten is.
Hangosítunk, a Magyar Hang heti podcastja.